Szeretettel köszöntelek én is benneteket ezen a vasárnapon. Öröm, hogy az Úr igéjében együtt lehetünk itt. Ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, ahol Sámuel első könyvében abba hagytuk, ott folytatjuk, hogy Izrael legyőzi a filiszteusokat. Sámuel első könyvének 7. fejezete 2. versétől. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jeárimba került, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el. És Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának. Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a baalokat és az astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Majd ezt mondta Sámuel, gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Micpában, vizet merítettek és kiöntötték az Úr előtt. Böjtöltek azon a napon, és ezt mondták, vétkeztünk az Úr ellen. Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiai között Micpában. Amikor azonban meghallották a filiszteusok, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpában, fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izrael ellen. Meghallották ezt Izrael fiai, félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és ezt mondták Izrael fiai Sámuelnek. Kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Sámuel fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatot az Úrnak. És Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraelért, az Úr pedig meghallgatta. Mialatt Sámuel az égő áldozattal foglalatoskodott, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, akik úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Ekkor az izraeliek kivonultak Micpából, üldözőbe vették a filiszteusokat, és vágták őket csak nem egészen Bétkárig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállított a Micpá és Sén között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta, az Úr segített el bennünket egészen idáig. Így kellett a filiszteusoknak megalázkodniuk, és nem hatoltak be többi Izrael területére, mert az Úr keze sújtotta a filiszteusokat Sámuel egész életében. Visszakerültek Izraelhez azok a városok is, amelyeket elvettek a filiszteusok Izraeltől, Ekrontól egészen Gátig. Azok határát is kiszabadította Izrael a filiszteusok kezéből. Így lett béke Izrael és az emóriak között. Sámuel egész életében Izrael bírája volt. Évről évre körbejárta Bételt, Gilgált és Micpát, és igazságot szolgáltatott Izraelnek mindezeken a helyeken. De mindig visszatért Rámába, mert ott volt a háza. És ott is igazságot szolgáltatott Izraelnek, és ott épített oltárt az Úrnak. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy az az ige, ami megszólal, az teljesedik ki benned. Az a szabadulás, amit Izrael átélt, teljesedik ki bennünk a mi életünkben általad, a te áldozatodban. Add, hogy ez az áldozat ma is megszólaljon erővel, ma is visszhangozzon ezen a helyen, visszhangozzon a szívünkben, és hozzon változást, hozzon szabadulást. Amen. Foglaljatok helyet. Hadd fejezzem már ki még egyszer azt, hogy mennyire szeretem Sámuel könyvét. Hadd fejezzem már ki azt, hogy ennek az izgalmát, ennek a szövegnek a kalandos és akciódús, de drámai fordulatokkal teljes szöveget. Így olvassuk és így értelmezzük, és így éljük át ezen a mai napon is együtt. Mert ez a szöveg, ez a mai szöveg, ez egy külön fejezet, egy olyan átívelő fejezet két történet között. Mert hogy? Hol hagytuk el Sámuelt? Mert ugye a legutóbbi alkalom akkor arról hallottunk, hogy mi történt a szövetség ládájával, mi történt, hogyan került a filiszteusokhoz, mit történtek ott, és valahol Sámuelt úgy elhagytuk. Menjünk már vissza érte. Sámuelt ott hagytuk el a harmadik fejezet legvégén. Sámuel felnövekedett. Az Úr pedig vele volt, és igéiből semmi sem hagyott beteljesületlenül. És megtudta egész Izrael Dántól Beérsebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször is megjelent Sílóban, és kijelentette magát az Úr Sámuelnek igéje által Sílóban. Tehát ott hagytuk el Sámuelt, hogy Sámuel felnövekedett, és az Úr prófétája lett. Ő lett az, akin keresztül Isten szólt a néphez. Ugye azt hallottuk Éli kapcsán, hogy nem volt látomás, nem szólalt meg Isten igéje a Sámuel előtti időkben. És ez változott meg. Eljött Sámuel, és az Úr szava végre elérhette rajta keresztül Izraelt. Ezután eltelik 20 év. Mi történt ebben a 20 évben? Ebben a 20 évben az történt, hogy a nép elkezdett ráébredni arra, hogy valami nagyon nem stimmel itt, valamit nagyon meg kéne változtatni. Nagyon ki kéne jönni abból, amiben most vagyunk. Szükségünk van az Úrra, szükségünk van az Úr szabadítására. Erre vissza fogok térni egy kicsit később, de most szeretnék rámutatni tényleg arra, hogy ez a mai ige szakasz, ez hogyan kapcsolódik, hogyan tagozódik be Sámuel életében és Izrael életében. Ugye azt hallottuk, hogy ugye hozhatjuk el Sámuelt, hogy Izrael prófétája lett. Ez a mai ige szakasz pedig azt írja le, hogy hogyan lett Izrael bírája. Amikor azt olvassuk, hogy igazságot szolgáltatott Izraelnek, ott igazából ez azt jelenti, hogy ő ott bíraként lépett fel. És ez az első pont, amikor azt látjuk, hogy Sámuel bíraként lép fel. Tehát a bíra az az Isten által kijelölt vezető Izrael élén. Itt lett Sámuel Izrael bírája. Ez azért, ez erről szól. És hogy zárul ez a fejezet? Egész egyszerűen azt mondja, hogy és ezzel telt Sámuel élete. Ezzel telt el Sámuel élete. Bíráskodott Izrael felett. Mert amúgy más dolga kvázi nem volt abban az értelemben, hogy nem kellett háborúzni a filiszteusokkal. Ami egy hatalmas változás. Egy hatalmas áldás. Sámuel egész életében nem volt háború a filiszteusokkal. Neki az volt a feladat a bíraként, hogy igazságot szolgáltasson. És majd a 8. fejezetet, amikor elővesszük, amikor tovább lépünk, akkor azt fogjuk olvasni a 8. fejezet első versében, amikor megöregedett Sámuel. Ezzel kezdődik a 8. fejezet. Tehát ez a 7. fejezet írja le azt, hogy miről szólt Sámuel egész élete. Sámuel egész élete arról szólt, hogy béke volt Izraelben, és ő tartotta a frontot, ő végezte az Úr által rábízott munkát, mint Izrael bírája. De én most azt szeretném megragadni ezen a vasárnapon előttetek és veletek, hogy mi volt a kulcspont, mi volt a fordulópont, ami elhozta ezt a hosszantartó áldásos időszakot. A fordulópont, a kulcspont, az a 4. vers, akkor eltávolították Izrael fiai a baalokat és az astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Eltávolították Izrael fiai a baalokat és az astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. És ezt szeretném megvizsgálni veletek. Mit jelent egyedül az Úrnak szolgálni? Azért, mert valami ott történt, ami bevezette Izrael életébe ezt az áldásos időszakot. És én azt szeretném, hogy ma ragadjon meg az Isten igéjét, hogy a mi életünkbe is eljöhessenek az Úr áldásai azáltal, amit itt kvázi feltételként, vagy legalábbis megelőző lépésként ad elénk az ige, hogy egyedül az Úrnak szolgáltak. Tanuljuk meg azt ma együtt, hogy mit jelent egyedül az Úrnak szolgálni. Ehhez csak annyit kell tudni, hogy mit jelent az, hogy egyedül, mit jelent az, hogy az Úrnak, és mit jelent az, hogy szolgálni. Az egyedül, azt kicsit ugorjuk át. Az Úrnak. Ugye az Úr itt Istennek a személyes neve. Amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy az Úr, akkor az azt helyettesíti be az Úr személyes nevét, amit fogalmaztak úgy, hogy mondjuk Jehova vagy Jahve, J-H-V-H, ez az Úr személyes neve. Szóval az Úrnak szolgálni. Honnan kellett elfordulnia Izraelnek? Honnan kellett ráfordulnia arra, hogy csak az Úrnak szolgálnak? Mert mi volt előtte? Azt olvassuk, hogy Baálokat, idegen isteneket és astartékat imádtak, Baálokat és astartékat, idegen isteneket. Mit jelent az, hogy idegen Isten? Mit jelent az, hogy Isten? Az Isten az egy olyan szó, körülbelül minden nyelvben, hogy az ember kicsit olyan vizsgálatlanul hagyja. Nem gondolkodik rajta el, hogy mit jelent. Nem akartam azt adni címnek ennek az ígérkezésnek, hogy mi az Isten, de körülbelül erről akarok most beszélni, hogy mi az Isten? Mit jelent? Mit akar ez jelenteni, ez a szó? Mert ugye ez nem a mi Istenünknek nem a személyes neve, hanem ez valamiféle köznév, hogy Isten. De akkor mit jelent ez a szó? Nézzük meg, hogy a héber nyelvben mit jelent ez a szó azért, hogy megértsük, hogy az Isten igéjében mit akar nekünk mondani azzal, amikor arra vihatkozik, hogy Isten. Az Isten, Elohim, ami egy többes számú szó, de hogyha elmenjünk a mélyére, ahogy kutatjuk, hogy mit jelent, akkor a gyökere ennek a szónak az az erő. Az Isten szó azt jelenti, hogy erő. Az Isten szó azt jelenti, hogy erő. Azok az erők, sőt olyan kapcsolódó jelentések vannak, hogy onnan származik a jelentése, a fogalom, az árnyalatai, hogy ide kapcsolódik például a kos, vagy az oszlop, vagy az erős harcos. Szóval mindazok a dolgok, amiknek van ereje működni, amelyik képes erőt kifejteni és változást elérni. Ezt jelenti az Isten. Az erőt jelenti. És egyébként ezt látjuk a különböző istenekben, úgymond a hamis istenekben, ugye ezt látjuk. Ugye itt kettőt sorol föl, ebben az igében két személyenével találkozunk, vagy két istennével találkozunk, Baállal és Astartéval. Ha megnézzük például, Baál a vihar ereje. Baál a természet ereje, egészen konkrétan a viharnak, a mennydörgésnek, a villámoknak az ereje, aki elhozza az esőt, de hogyha túl sok az eső, az baj, ha túl sokat villámlik, az baj, hogyha ugye vannak itt bajok. Vágyunk is Baálnak az erejére, és félünk is tőle. Astarté. Astarté, ő a háború és a szerelem istennője. Na most én ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit akar ez jelenteni, hogy a szerelemnek és a háborúnak. Nem véletlen. A szerelem és a háború, az mind a kettő egy végtelenül, és végtelenül erős, egy olyan hajtó erő, ami leteper. Itt a szerelem nem a romantika, hanem az, amikor nem tudsz neki ellenállni. És nem is olyan értelemben, Astarté, nem olyan értelemben a szerelem istennője, mint hogyha arról gondolnánk, hogy nem egy anya istennő, hanem tényleg az, aki elcsábít. Szóval így szerelem és háború. Tehát a háború erejét látjuk, a szerelem erejét látjuk, a vihar erejét látjuk. Az a szó, hogy Isten azt jelenti, hogy erő. Az, amelyik képes hatást elérni az életeden. Ugye augusztusban beszéltünk az angyalokról és különböző mennyei lényekről, és ott például az Efezusi levélben azt olvashatjuk, ott is beszéltünk erről az igéről, mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ugye erők és hatalmak azok, amik lehetnek pozitívak és negatívak, ugye angyalokról vagy démonokról beszélhetünk, ezek a mennyei lények, akik hatást fejtenek ki a világon. Ez az igényedítés nem a démonokról szól. Szóval most onnan szeretném megközelíteni ezt, hogy körbenézünk a világban, és mi az, ami erőként működik, aminek hatalma és képessége van arra, hogy jót hozzon az életünkbe, vagy rosszat. Abból az emberi tapasztalatból indulunk ki most ebben az ige hirdetésben, innen vizsgáljuk ezt az igét, hogy vannak nálunk nagyobb erők ebben a világban. Úgy is mondhatnánk, hogy a világ istenei léteznek, és erősebbek nálunk. Léteznek azok az erők, amik a világban jót vagy rosszat hoznak. Mit jelent nekik szolgálni? Mit nem jelent? Talán innen könnyebb lesz. Hoznék egy igét ide nektek a Máté evangéliumából. Máté evangéliumában azt mondja Jézus, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik, majd a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ugye azt mondja itt Jézus, hogy nem szolgálhattok a pénznek, és nem szolgálhattok Istennek egyszerre. Na jó, de mit jelent akkor szolgálni a pénznek? Mit jelent szolgálni a mammonnak? Mit nem jelent? Nem jelenti azt, hogy a pénznek valamire szüksége van, és én megadom azt neki. A pénznek mire van szüksége? Semmire. A pénz nem, nincs hiány semminek, nincsenek vágyai vagy hiányosságai, aminek a betöltésére minket mozgósítani szeretne. Isten szolgálata nem jelenti azt, hogy Istennek valamire szüksége van, és én megadom neki. Mit nem jelent, ebből az igéből kiindulva, mit nem jelent még Isten szolgálata? Nem jelenti Isten szolgálata azt, hogy Isten valamit szeretne elvégezni, csak nem tudja, ezért téged elküld, hogy te megcsináld helyette. Ez megint csak nem jelenti, már csak azért sem, mert a pénz sem így működik. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy nem szolgálhatsz Istennek és mammonnak egyszerre, akkor nem jelenti azt, hogy te mit teszel. Már abban az értelemben, hogy te mit végzel ezekért az urakért az életedben, ezekért az Istenekért az életedben. Nem jelenti azt, hogy te milyen jót teszel. A szolgálat itt, most, amiről ma beszélünk, nem ezt jelenti. Természetesen, amikor arról beszélünk, hogy hogyan szolgálsz az Úrnak itt a gyülekezetben, vagy akárhol, akkor nyilván jelenti azt, hogy milyen jót teszel, vagy hogyan követed az Úr utasítását, hogyan hirdeted az evangéliumot, hogyan mutatod be Isten szeretetét különböző módokon, jelenti ezt a szolgálat, de ma nem erről beszélünk, ma arról beszélünk, mit nem jelent, vagy hogy milyen értelemben nem jelenti ezt. A szolgálat alapvetően azt jelenti, hogy megtesszük, amit parancsol. Azt, hogy őt úrnak tekintjük az életünk felett, magunkat pedig szolgának. Ez a lényege a szolgálatnak, hogy én azt mondom valakinek, hogy te vagy az úr, és én vagyok a szolga. És minden, ami ebből következik természetesen. De az első és a kiinduló pontunk az, hogy ki úr és ki szolga. Te vagy az úr, és én vagyok a szolga. A keresztény bibliai lexikon azt mondja, hogy az Istennel való kapcsolatot jelenti a szó gyökerében a szolgálat. Hogy én kapcsolatban állok vele. És ez nem véletlen, mert a Bibliában is a három legalapvetőbb kapcsolati viszonynak az egyike a szolga, az úr és szolga viszony. Ugye van a férj-feleség, a szülő-gyerek és az úr-szolga viszony. Az, hogy én nekem kapcsolatom van valakivel, mégpedig úgy helyezem el magam ebben a kapcsolatban, hogy ő az úr, és én vagyok a szolga. Úgy tekintek rá, hogy ő parancsol, és én engedelmeskedem. Úgy tekintek rá, hogy ő jót tehet velem, vagy rosszat, ahogy ő azt akarja. Félek tőle, és bízom benne. Mert jót tehet velem, ezért bízom benne, de tehet velem rosszat is, ezért félem őt. És igyekszem elérni, hogy az én pártomat fogja, hogy mellém álljon. Ezt jelenti a szolgálat. Mindenek előtt, mindeneknek az alapját tekintve ezt jelenti a szolgálat. Ő az Úr, és én vagyok a szolga. És az mai igehirdetésnek ezért az a címe, hogy szabadság és nem szolgálat, mert hogy a szolgálatnak az ellentéte nem a nem szolgálat. A szolgálat ellentéte az idegen Isteneknek a szolgálata. Szóval ne legyen ebben félreértés. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy nem szolgálok, ahogyan azt a hagyomány szerint Lucifer mondta, hogy non serviam, nem szolgálok, ezt mondta az Úrnak, és ez volt az utolsó dolog, amit ő mondhatott a mennyben, mielőtt alávettetett. Ez volt az utolsó dolog, hogy nem szolgálok. De ez nem csak istenkáromlás volt, hanem ostobaság is, mert nincs olyan, hogy nem szolgálsz. Olyan van, hogy nem annak szolgálsz, akinek kéne. Tehát a szolgálat az a félelem és a bizalom. A szolgálat a félelem és a bizalom. Hogyan féljük a napjainkban az erőket, és hogyan bízunk bennük? Hogyan féljük ma az isteneket, a világ isteneit, és hogyan bízunk bennük? A szolgálat félelem, a szolgálat bizalom. Aki szolgál, azon valaki uralkodik. Tehát úgy foglalnám össze, amit eddig megalapítottunk, hogy a világban léteznek istenek, abban az értelemben, hogy léteznek erők. És egyébként ez egy olyan kijelentés, amit a Szentírás is megerősít, és mind a két oldalról alá csatornáz, mert például Ézsaiás proféta 44. fejezete, az egy zseniális gúnyrajz a bálványokról, amikor elmondja azt Ézsaiás, hogy kimegy az ember, kivág egy fát, a felét eltüzeli és mesüti rajta a vacsoráját, a másik feléből meg bálvány farag, és lebur előtte, és azt mondja, hogy ó, könyörgöm, kegyelmez rajtam, és segíts meg. Szóval ez egy fantasztikus szatíra. És ugyanígy mondja például Pál apostol is, hogy tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Igen, ezt mondja Pál apostol az első korintusi levélben, a 8. fejezetben, de aztán két fejezetek is ő azt mondja, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Amikor azt mondja Pál, hogy szabad-e enni a bálványáldozati húsból, akkor egyrészt azt mondja, hogy hát persze, nincsenek bálványok, nincs olyan, hogy Zeus, nincs olyan, hogy Astarté, ezek nem léteznek. De olyan értelemben igen, hogy ezek mind démonok, ezek mögött démoni erők állnak, és a démonokhoz fordulnak azok, akik ilyenkor tőlük várják a segítséget. A világ istenei léteznek, a világ erői léteznek, és erősebbek nálunk, és akkor szolgálunk nekik, hogyha bennük bízunk, és tőlük félünk. Most, és akkor szeretnék néhány példát hozni, néhány konkrét példát, hogy mit jelent ez. Mit jelent ma az, hogy a világ erőit szolgáljuk? Próbáltam azt így megvizsgálni, hogy a Szentírás mikről beszél úgy, mint erőkről. Miről mondja az, hogy ez egy erő az ember életében? Hát az egyik, ami talán rögtön eszünkbe juthat, az ugye a természetnek az ereje. És én úgy hoznám ide a Prédikátor könyve alapján, hogy a természet és a halál. A természet és a halál ereje. A Prédikátor könyvének 8. fejezetének 8. verse így szól, az ember nem tudja hatalmában tartani a szelet, bezárni sem tudja a szelet, és senkinek sincs hatalmában megszabni halálának idejét. Sem a természet felett, sem a halál felett nem tudunk uralkodni. A természet és a halál egy nálunk nagyobb erő. Nem tudunk uralkodni afelett, hogy megbetegszünk-e vagy sem. Nem tudunk uralkodni afelett, hogy túl sok eső esik, vagy túl kevés. 3 hónap aszály után leszakad annyi eső, amennyi fél év alatt kellett volna, és azt is kimossa, amit addig öntözni kellett volna. Mit tesz ilyenkor az ember? Az egyik, amit tehet, ugye most azt nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy úrként ismerem el. Az egy dolog, hogy elismerjük azt, hogy létezik, de mitől válik azzá, hogy én őt úrként ismerem el? Például talán nyilvánvaló, de megjelenhet ez például a természet imádatában. Nyilvánvaló, az a tudjuk azt, hogy vannak, akik tényleg szó szerint imádják a természetet, például abban, hogy ugye földanyáról beszélnek, vagy arról beszélnek, hogy a legjobb dolog, amit ezzel a bolygóval lehetne tenni, az az, hogyha kiirtanánk az összes embert, mert mi vagyunk a métej, mi vagyunk az, akik mérgezzük a földet, és a erkölcsileg a legjobb dolog, amit tehetnénk, az az, hogyha kiirtanánk saját magunkat. Ezt nem én találom ki, van, aki így gondolkodik. Amikor rettegünk a természet erejétől. Nyilvánvalóan, amikor nézzük azt, hogy jön-e eső, vagy nem jön eső, és amikor jön az eső, és túl sok, akkor oké, megrettenhetünk, de hogyha ez egy minket leuraló rettegéssé válik, az már túl van a határon. Vagy például a testünknek az őrzése, a testünkről való gondoskodás. Hadd mondjak itt csak egy gondolat. Én most tegnap előtt este pénteken úgy lebetegedtem, hogy éjszaka közepén feleségem felkelt, és azt megnézte, hogy még élek-e. Tegnap így végigaludtam a tegnapot. Annyira gyenge voltam, annyira erőtlen voltam, annyira beteg voltam. A természet ereje, a halál ereje. És mit tudok én ezzel kezdeni? Felhívtam az orvost, elmondta, hogy mit vegyek be, bevettem. A természet ereje ott dolgozik az életünkben. Talán megint könnyen eszünkbe jött egy másik erő, ahogyha a világban működő erőket nézzük. Hát nyilván a katonai erő, a politikai erő. Az az erő, amely képes biztonságot nyújtani nekünk. Ha nekem több fegyverem van, vagy nagyobb, akkor biztonságban vagyok. Fegyverkezési verseny, ugye, vívják itt. A hidegháború, amikor azt méregettük, vagy méregették, hogy kinek van nagyobb, több atombombája, mert akkor biztonságban vagyunk. Vagy egész konkrétan a politikát tekintve, ha azt méregetjük, ha ez töltök ki a gondolatainkat, ha ez határozza meg azt, hogy mennyire alszunk nyugodtan, hogy ki van a kormányon. Ha azt mondjuk, hogy semmi más nem számít, csak az, hogy végre azt válasszák meg, azt a politikust, akit mi gondolunk, mert akkor békesség lesz. Mert most nincs, de hogyha megválasztanák, akkor lenne. A katonai, a politikai erőről Sámuel elég kritikusan beszél, egészen konkrétan a 8. fejezetben, szóval nem sokára meg fogjuk ezt is vizsgálni. Azt mondja Sámuel Izraelnek, amikor Izrael királyt kért tőle, ez lesz a királynak a joga, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elveszi, harci kocsijaihoz, meg lovasaihoz osztja be őket, és ők futnak majd harci kocsija előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Velük szántatja szántóföldjét, és velük végezheti aratását, velük készíteti hadifölszerelését és a harci kocsik felszerelését. Leányaitokat meg elviszi kenőcskészítőknek, szakásnőknek és sütőnőknek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajligeteiteket elveszi, és udvari embereinek adja. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet szed, és hivatalnokainak meg udvari embereinek adja. Szolgáitokat és szolgáló leányaitokat, legkiválóbb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig a szolgái lesztek. Sámuel azt mondja, királyt akartok, megkapjátok, és ezt fogja veletek tenni. Mert amikor egy személy politikai erőre tesz szert, akkor elkerülhetetlenül megvalósul ez, amit itt Sámuel elmond. Azt, hogy tőletek fogja elszedni azt, ami neki kell. És ti a szolgái lesztek. Sámuel figyelmezteti, majd erről részletesen fogunk hallani későbbiekben, és figyelmezteti Izraelt, hogy nem ez a jó út, nem ebben fogjátok megtalálni a békességet és a biztonságot, hanem éppenséggel veszteséget fogtok elszenvedni. Nem szabad a politikai erőre úgy gondolni, hogy azt választom én, azt teszem meg az Úrnak az életem felett. Ugyanilyen a pénz, ugyanilyen lehet megint talán kicsit evidens, de a pénz nyilvánvalóan egy olyan erő tud lenni az életünk fölött, ami egyszerre félelem és egyszerre bizalom. Azért, mert azt mondjuk, hogy ha nekem lenne, akkor minden rendben lenne, és hogyha a másiknak van, az rám pedig veszélyt jelent. Szóval mammon, légy szíves, nekem add a pénzt, és ne a másiknak. Én amúgy egy ilyen vállalkozó szellemű ember vagyok, vállalkozói lelkületű. Én ezt, amikor kijöttem az egyetemről, és egyéni vállalkozó lettem, tanítottam, fordítottam, meg hasonlókat még egyszer gitározni, és elmentem valahová. És nagyon élveztem. Nagyon szerettem azt, hogy én vállalkozó vagyok. És azóta is bennem dolgozik ez a szemlélet, és az elmúlt időszakban úgy alakult, hogy három különböző ilyen mellékbiznisz is elkezdett így kibomlani így az életemben, hogy ezzel is lehetne foglalkozni, meg azzal is, meg a harmadikkal is, és hála Istennek nem töltöttem vele túl sok időt vagy energiát, mert akkor nagyobb lett volna a bűntudatom, meg a megbánásom, meg a fejemet a falba verem. De így is elég volt arra, hogy azt mondtam, hogy hát én órákat, milyen hosszú órákat foglalkoztam, és fetszöltem ebbe a dologba, ilyen biznisz ötletekbe. És az Úr tényleg a szívemre helyezte ezt, hogy megkérdeztél engem erről? Megkérdeztél engem arról, hogy ezzel kell most foglalkoznod? Ezzel kell most időt tölteni? Ebbe kell most energiát? Mert ha ezt az időt másra szántad volna, én ki tudtam volna találni értelmesebb dolgokat is rá. Vagy nem is az, hogy értelmesebb, mert nagyon jó ötletei vannak természetesen, de hogy hasznosabb, sürgetőbb, fontosabb dolgokkal is elfoglalhattam volna magam ugyanebben az időben. És akkor ezeket most így részben egy parkolópályára tettem, nem teljesen, mert az Úrnak, mert amikor az Úr ezt egyén elém hozta, akkor ebben kicsit így helyreállt a gondolkodásom, hála Istennek. De miért csináltam ezt? Miért csináltam ezt? Azért, mert gazdagabb ember akartam lenni? Nem, úgy érzem, hogy én teljesen a helyemben vagyok. Az motivált engem, hogy amit én az én, a mi szüleink generációjában láttam, hogy ők mennyi mindennel megsegítenek minket, az volt bennem, hogy én ezt akarom adni a gyerekeimnek. Honnan lesz nekem majd pénzem, hogy megsegítsem a gyerekeimet majd 20 év múlva, ha nem kezdem el ezeket a bizniszeket pörgetni. Úgy voltam vele, az volt a szívemben, hogy én nekem a gyerekeim biztonságát és egzisztenciáját biztosítanom kell. Mert a pénz az Úr, ami ezt megadhatja. Aztán az Úr szembesített azzal, a valódi Úr szembesített azzal, hogy mekkorát tévedtem ebben. Ugyanilyen erő, a kultúra, a világ, a hagyomány. Itt ennek két dimenzióját szeretném elétek hozni. Az egyik a világi, kicsit a másik az egyházi értelemben. De mind a kettőt azt kapcsolja össze, hogy amikor azt hisszük, hogy az ember hagyományai, az emberi gondolkodásmód képes maradandó és jó változást hozni az emberek életében. Mert a kultúra az valóban olyan erő, amely képes beférkőzni az ember gondolkodásába, és megváltoztatni belülről a viselkedését. Ez így van. Lehetne sokat beszélgetni propagandáról, reklámozásról. Ezek olyan erők, amik tényleg megváltoztatják, amit csinálsz. Ha azt hiszed, hogy nem, akkor még nem ébredtél föl. Ezek tényleg olyan erők, amik befolyásolják a viselkedésedet. És ugyanezt csináljuk, vagy hát megvan rá a veszély, hogy ugyanezt csináljuk egyházi értelemben, amikor a hagyományainkat kezdjük el tisztelni. És mindnek a működési elve az, hogy elég az, hogyha én kondicionálom a másikat. Ha én kondicionálom a viselkedését, ahelyett, hogy a megtéréséért imádkoznék. Bizonságot tennék, és imádkoznék a megtéréséért. Nem, ez nem elég, sőt, nem ez a járandó út, hanem én kondicionálom a viselkedését a másik embernek, a gyerekemnek. Majd én elérem, beléverem, hogy hogyan viselkedjen, és majd akkor rendben lesz. Ja nem, mert az Úr a megtérést várja. Azt hiszik, hogy ha mi értünk dolgozik a kultúrának, a hagyománynak az ereje, akkor majd mi befolyásolhatjuk, és olyanná formálhatjuk magunk körül a világot, ami ennek mi látni akarjuk. Jó lenne az, hogyha a gyerekeink úgy viselkednének, ahogy szeretnénk, persze. Jó lenne az, hogyha körülöttünk a világ olyan szép, rendezett arcát mutatná, és ne kéne mondjuk ütközésbe kerülnünk a világgal vagy a kultúrával. Persze, hogy jó lenne. Lehet ezekért tenni. De nem gondolhatunk úgy ezekre, mint urakra, ezekre az erőkre, mint urakra. Minket nem sorolhatjuk magunkat úgy szolgai sorba. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával. És egy utolsó példa, amit így írtam, így fogalmaztam meg, hogy a vágy és a test. Ezek azok a zsigeri ingerek, ezek a zsigeri készítések, hajtások, amiknek mentén mi el akarunk érni egy megelégedést. Mózes első könyve 3. fejezetében ezt olvassuk a bűnbeesésről. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. A vágy, a test működése, az az erő, amelyik maga alá tiporja az akaratunkat. Mit látunk itt? Azt mondja az asszony. Azt olvassuk az asszonyról. Látta az asszony, úgy látta, hogy jó volna enni. Csábítja a szemét. Kívánatos az a fa. És evett. Egy megalapozott, értelmes, jó döntés hozott az asszony? Nem. Csábította a szemét, kívánatos volt. Jó volna enni, evett. Hát mi ez, ha nem erő? Ott volt az ember az édenkertjében, és bedarálta a vágy ereje az asszony akaratát. Döbbenetes. Azt akarom, hogy ez az erő értem dolgozzon, hogy bennem dolgozzon, hogy én legyek a vágy tárgya, hogy nálam legyen, amire a másik vágyik, hogy ő pitizzen az én elismerésemért, azért, hogy én irányítsam ennek az erőnek a segítségével az ő akaratát. Van Dolly Partonnak egy gyönyörű dala, az a címe, hogy Jolene. És most lehet, hogy kicsit elérzékenyülök, mert amikor készültem erre az igehirdetésre, fogalmas is, hogyan eszembe jutott ez a dal. Ajánlom, meg lehet hallgatni az eredeti 1973-as felvétel Dolly Partontól, de ajánlhatom a Miley Cyrus-féle feldolgozást, ez egy fantasztikus. De a szövegét szeretném most elétek hozni. Jolene, 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 könyörgök, ne vedd el tőlem a férjemet. Jolene, 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 ne vedd el őt csak azért, mert megteheted. A szépséged páratlan, gesztenye barna, hajad lángnyelvekként táncol a bőröd, hófehér, a szemed smaragdzöld. A mosolyod, mint a tavaszi fuvallat, a hangod, mint a nyári zápor. Nem versenyezhetek veled, Jolene. Rólad beszél álmában a férjem, nem bírom visszatartani a könnyeimet, amikor utánad sóhajtozik. Te azt kapsz meg, akit akarsz, de én sosem találnék rá újra a szerelemre, mert nekem ő az egyetlen. A boldogságom rajtad múlik azon, hogy most hogyan döntesz, Jolene. Jolene, 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 ne vedd el tőlem a férjemet. Jolene, ne vedd el csak azért, mert megteheted. Hát nem tudom, honnan kapott ekkora ihletet ez a Dolly Parton nevű hölgy. Hát mi ez, ha nem a nyers erő? Érzitek? Van egy asszony, aki azt mondja egy másik asszonynak, hogy semmi esélyem nincs ellened. Tiéd az minden, tiéd a teljes erő, teljes hatalmad van a férjem felett. Egyet tehetek, hogy könyörgök neked, hogy ne vedd el. Erről az erőről van szó. A vágynak az erejéről. Döbbenetes, nem tudom átérzitek-e, döbbenetes az a dal. Ez az erő is ott működik a világban. Hogyan tagadhatnánk ennek a működését? Hogyan tudnánk letagadni? Na most ezek mind illusztrációk voltak. Ezen csak illusztrálni szerettem volna, mert igazából bármiféle, ezerféle más erőről beszélhetnénk még. De most szeretnék így végezetül így rátérni arra, hogy akkor mit tudunk tenni. Mire szólítja fel Sámuel Izraelt, és mire szólít fel bennünket az ige? Távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok. Egyedül Jézus Krisztust tekintsük Úrnak. Egyedül őt tekintsük Úrnak. Senki másnak nem mondjuk azt, hogy Úr. Senki másnak ne rendeljük magunkat szolgájává. Ez az a pillanat, amikor levethetjük a láncainkat. Levethetjük a láncainkat, amikor azt mondhatjuk, Lucifer ugye tévedett, hogy az egy Istennek, az egy élő Istennek mondta azt, hogy nem szolgálnak, de mi megtehetjük azt, hogy azt mondjuk, és tegyük meg most, hogy azt mondjuk ezeknek az erőnek, hogy nem szolgálnak téged. Nem vagyok a szolgád. Nincs hatalmad felettem. Nem félek tőled, nem bízom benned, nem akarok tőled semmit. nem vagyok a szolgád. Beszéltük, ugye, hogy nincs olyan, hogy nem szolgálat. Nem vagyok a szolgád, mert én másnak a szolgája vagyok. Én annak a szolgája vagyok, aki valóságosan úr. Biztos vagyok benne, hogy feltételezem, hogy van olyan dolog, ami már most nem mozdult a szívetekben. Hogy melyek azok az erők, amiket ti Istenként, aminek isteni pozíciót engedtetek meg az életetekben, tudatlanul, öntudatlanul. De ha most még nem is tudnátok, vagy egyáltalán, én azt mondom nektek, hogy menjetek imádságban az Úr elő, és kérjetek az ő tisztánlátását, tőle a tisztánlátást arra, hogy fel tudjátok fedezni azt, hogy hol szolgáltok olyan úrnak, amelyik nem érdemli meg. Gondolkodjatok el azon, hogy mivel töltesz időt. Gondolkodj el azon, hogy mire költesz pénzt. Gondolkodj el azon, hogy miről beszélsz másokkal. Mi a téma? És gondolkodj el azon, hogy mi miatt aggódsz. Mire költesz időt, mire költesz pénzt, miről beszélsz, miért aggódsz. Akkor mihez kezdjünk ezekkel az erőkkel? Ugye mondtam, hogy én lebetegedtem péntek esté, a feleségem féltette az életemet, bevettem a gyógyszert, de ugye készültem erre az igehirdetésre, és ott éreztem valóságosan ennek a működését, hogy én nem a természet erejében bízom, hanem én az Úr erejében bízom. Én akkor fogok ide kiállni, vasárnapig itt hirdetni, hogyha az Úr megadja. Ha nem adja, akkor nem fogok. De semmiképp sem a természet és halál ereje uralkodik az életemen. Ez nem azt jelenti, hogy letagadjuk az erejüket. Mivel kezdtük? Lehet, hogy ez megbotránkozható volt, így utólag elnézést. Lehet, hogy megbotránkozható azt mondani, hogy a világ istenei erősebbek nálunk. De ez igaz. A világ erői erősebbek, hatalmasabbak nálunk. Ezt ne tagadjuk. Ezt ne tagadjuk. Akkor vagyunk bölcsek, akkor járunk el bölcsen, hogyha nem tagadjuk az egészség erejét, a szépség erejét, a pénz erejét, a politika erejét, a kultúra erejét, de rendeljük alá Jézusnak. Egy hierarchiában kell gondolkodnunk, megint csak visszatérnék kicsit az angyalokról, a mennyei lényekről szóló igehirdetéshez, hogy ezek létező lények, létező erők, de mind alá van rendelve Jézusnak. Minden a lába alá vettetett. Ezeket az erőket rendeljük alá tudatosan Jézusnak. Mondjuk azt, hogy kisebb vagy. Kerüljük ki ezeket az erőket. Ugye, mint amikor azt mondjuk, hogy a közvetlen főnökünk igazságtalan, nem tudom, gonosz. Mit csinálunk? Elmegyünk a főnök főnökéhez. Azt mondjuk, hogy rendbe kéne hozni, kicsit rendet kéne vágni az én főnököm fölött. Így gondolkodjunk az erőkről. Mi kikerüljük ezeket az erőket. Mi nem imádjuk a természetet, a politikát. Mi kikerüljük ezeket az erőket, és azt mondjuk, hogy Uram, gyógyíts meg. És ő megteszi, amit az ő bölcsességéből és szeretetéből meg akar tenni. Ennél többet nem kívánhatunk. Mit mond még Pál apostol? Azt mondja Pál apostol, minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyétek. Nem azt mondom, hogy mi ezekkel nem kell, hogy éljünk, vagy hogy ezektől mi nekünk el kéne vágnunk magunkat ezektől az erőtől. Dehogyis, szedjünk gyógyszert, szavazzunk a választásokon, sminkeljük ki magunkat, hogyha rendezvóra megyünk, főleg a hölgyek, és ne tagadjuk le ezeknek az erejét. Éljünk velük. Szabad. De nem használ nekünk akkor, hogyha úrrá tesszük az életünk felett őket. Minden erőnek Isten kezében a helye. Ő forgatja a saját céljaira, a saját bölcsességéből. Ragaszkodjunk az Istenhez. Erősítsük hozzá a szívünket. Ennek a sorozatnak az a címe, hogy teljes szívvel. Azt vizsgáljuk, hogy Sámuel könyve hogyan hozza elénk azt a parancsot, azt az utasítást, azt a valóságot, hogy a mi szívünk teljesen, egészében az Úré. Az övé a szívünk. Mindent az Úrtól kell kérnünk, mert ő dönti el, hogy megadja-e vagy sem. Én a statisztikákkal kapcsolatban voltam egyszer így. Ha 99,9% esély van valamire, akkor is az Úron múlik, hogy ez a 9,99 akármi valósul meg, vagy ez a 0,001. Ő dönti el. Szabadon dönt. Nem Úr, a statisztika sem az életünk felett. Mindent az Úrtól kérünk. Egy valamit azonban Egy valamiben biztosak lehetünk, hogy megadja nekünk az Úr, ez pedig ő maga. A legnagyobb boldogság és a valódi boldogság az, hogyha az Úr a miénk. Hogyha az Úr a miénk, és mi az Úréi vagyunk. Ha az Úrtól elkérjük őt, akkor abban biztosak lehetünk, hogy megadja őt magát. Nem fogja tőlünk megtagadni. Egy dologra viszont így hadd hívjam fel így zárásként, kicsit figyelmeztetésképpen. Mit látunk ebben a történetben? Mi történik akkor, amikor Izrael elfordul a hamis istenektől? Az, hogy rárontanak az idegen isteneknek a csatlósai. Azt látjuk, hogy a filiszteusok még akkor lerohanják Izraelt, amikor éppen, hogy csak kimondták, hogy mi az Úréi vagyunk, és már jött a hadsereg. Amikor azt mondjuk, hogy nem szolgállak, amikor azt mondjuk, hogy szabad vagyok, akkor jönnek ezek az erők, hogy megmutassák, fitogtassák az erejüket az életünk fölött. Na, akkor nem szabad megijedni. Mi csinált Izrael? Odafutott Sámuelhez. Könyörögj az Úrhoz értünk. Jó helyre futott Izrael. Nagyon helyesen. Jó helyre futott. Azt mondta, hogy én most kimondtam, hogy szabad vagyok, és aztán jött a hadsereg, és én jó helyre futottam. Bölcs volt Izrael, jól járt el Izrael. Legyünk, tenyünk mi is így. Szóval, hogyha ma te valakitől, valakinek a szolgaságából kivonod magad, és aztán úgy érzed az elkövetkező napokban, hogy mintha át akarna rajtad gázolni az az erő, akkor tudd azt, hogy ez nem véletlen, és hogy a helyzet nem reménytelen, hanem az Úrhoz fordulsz, akkor ő megszabadít. Mindenki szolgál, csak nem mindegy, hogy kinek. Aki Jézusnak szolgál, az szabad. Mert Jézusnak szabadon szolgálunk. Amikor szolgálja vagyunk a bűnnek, akkor így mondja ezt Ágoston, Augustinus, Szent Ágoston, azt mondja, hogy nem teltem meg, hogy ne vétkezzek. Ez a bűnös ember állapota. Nem teltem meg, hogy ne vétkezzek. A bűn szolgálja gyáva rab, de a Krisztusé szabad. A bűnszolgája nem teti meg, hogy ne vétkezzen. De én, aki az Úr szolgája lettem, szabadon, már cselekedhetek szabadon. Ha én szabaddá lettem, akkor én szabadon döntök az Úr szolgálata mellett. Azt üzeni tehát nekünk az Úr. Ezt foglaltam ezt így össze itt a igehirdetési jegyzet tetején. Ezt üzeni nekünk az Úr ezen a mai napon. Bíz bennem. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Én segítettelek el téged egészen idáig. Én vagyok, és enyém az egyetlen erő, amelyben bízhatsz, amelyet férhetsz, amelyet szolgálhatsz, amely megsegít. Légy szabad az erők szolgálatától. Ahogy Jézus mondja János evangéliumában, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ámen.